És ismét azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk, vagy hallgassunk az ő szavára, hogy odafigyeljünk arra, amit hozzánk szól, hogy befogadjuk, és engedelmeskedjünk neki, ahogyan az ő akarata. Mielőtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni egy rövid zsoltárt a 105. zsoltárból. Itt azt írja, magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét. Tegyétek közismerti az ő tetteit a nemzetek között, énekeljetek neki, játszatok neki, beszéljetek minden csodáiról. Dicsekedve, büszkélkedjetek az ő szent nevével, örvendezzenek szívből mindazok, akik az Urat keresik. Érdeklődjetek az Úr felől és az ő erejéről, keressétek állandóan az ő arcát. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket véghez vitt, az ő jeleiről és az ő szájának döntéseiről, ti Ábrahám gyermekei, az ő szolgáinak, ti Jákob fiai, az ő választottjai, ő az Úr, a mi Istenünk. Az egész földre kiterjednek az ő ítéletei. Örökre megemlékezik az ő szövetségéről, az ígéről, amelyet megparancsolt ezer nemzedékre nézve, amelyet Ábrahámmal kötött, és az eskőre, amelyet Izsáknak megesküdött, amelyet megerősített Jákobnak törvényként, és Izraelnek örök szövetségkönyvként. Amikor ezt mondta, neked akarom adni Kánaánt, azt a földet, amelyet örökségi birtokként osztottam oda nektek. Abban az időben még csak egy maroknyi létszámban nagyon kevesen voltak, és csak vendégek voltak az országban. Nemzetről nemzetre, egyik királyságból a másikba kellett vándorolniuk. Mégsem engedte meg senkinek, hogy elnyomja vagy leigázza őket, sőt, királyokat büntetett meg miattuk. Ne vegyétek semmibe! Ne okozzatok fájdalmat az én felkentjeimnek, és ne gázoljátok a becsületébe az én prófétáimnak. Ne gázoljatok a becsületébe az én prófétáimnak. Egészen eddig Isten, illetve Isten emberének ezek a drága kijelentései. Mi már sokszor olvastuk ezeket a szavakat, és amikor olvassuk őket, újra és újra elgondolkodunk rajta. Itt pedig fel vagyunk szólítva arra, és az egész nép is, magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, tegyétek ismert az ő tettét a nemzetek között. Erre el lettünk kötelezve, hogy elmondjuk az embereknek, hogy mit tett az Úr, értem, rajtam, érted, rajtad. Kötelesek vagyunk megismertetni velük azt a jót, amit Isten mindannyiunk értett. Nem azt, hogy elmegyünk és elmondunk az embereknek néhány hihetetlen dolgot, és néhány számunkra önkényes dolgot, hanem azt, amit az Úr tett velünk, végzett rajtunk. És hadd emlékezzünk meg azokról a tettekről, mindazokról a tettekről, amelyeket az Úr értünk, tett és tesz még ma is. Azt hiszem, hogy mi, mint hívők, ha valóban teljes szívünkből hiszünk Istennek, akkor nem tehetünk mást, mint hogy elmondjuk az embereknek, hogy mit tett értünk Isten a mi időnkben, mivel ajándékozott meg minket. És akkor, szeretteim, nem tehetünk mást, mint hogy dicsérő énekeket zengünk és játszunk a mi Istenünknek, és magasztaljuk az ő dicsőséges nevét. Ha mi nem tesszük meg, mi, akikért olyan sokat tett, akkor ki legyen az, aki megteszi. És azt szeretném mondani, nem csak a szánkkal akarjuk ezt megtenni, hanem szívünk mélyében, teljes meggyőződésünkből. Igen, hadd magasztaljuk az ő nevét, és adjunk tiszteletet, vagy szerezzünk tiszteletet neki. Akkor az van itt tovább írva, dicsekedve büszkélkedjetek az ő szent nevével, örvendezzenek szívből azok, akik az Urat keresik. Igen, hiszen felvettük az ő nevét a keresztségben, és örömmel tanúsítjuk, hogy az övei, az ő tulajdonai vagyunk, nem csak az időre, hanem az örökké valóságra nézve is. Ezzel pedig részesültünk az örök életben is ővel együtt. Örvendezzenek szívből azok, akik az Urat keresik. Érdeklődjetek az Úr felől és az ő erejéről. Keressétek állandóan az ő arcát. Igen, ez a lényeg, testvérek és testvérnők, hiszen ez nem szokás, hanem mindig azért gyűlünk össze, hogy Isten arcát keressük, hogy imádjuk őt, hogy énekeljünk neki dicsérő énekeket, mert ő csodálatos, ő olyan jó hozzánk. Ma este is biztosan hiszem, hogy sok mondani valója van számunkra. Emlékezzetek a csodákra, amelyeket véghez vitt. Újra és újra meg kell ismételnünk. Isten figyelembe kellett ajánlja azt is, hogy Isten népe ne feledkezzen meg mindazokról a dolgokról, amiket tett. És az utolsó hétvégén olvastuk itt, hogy mi lett intézve Isten népéhez. Valószínűleg Mózesnél volt, hogy ne felejtsék el, hogy mit tett Isten, hogy hogyan ment vagy járt előttük, és hogyan veszette őket ki Egyiptomból. El kellett mondaniuk a gyermekeiknek és a gyermekeik gyermekeinek is. Ugye olvastuk ezt az ígét. Igen, és itt azt mondja ez a Zsoltáros, emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket véghez vitt, az ő jeleiről és az ő szájának döntéseiről. Igen, a mi napjainkban is jeleket tett és döntéseket is meghozott. Minden, amit Isten szája mond, függetlenül attól, hogy döntésekről vagy határozatokról van ez szó, vagy az üdvösség dicsőséges gondolatairól, vagy Isten dicsőséges szaváról, vagy az ő titokzatosságairól, amelyeket kinyilatkoztatott. Minden, amit mondott, azt beteljesíti, vagy valóra váltja. És mi annyira ölünk, hogy részesülhetünk mindabból, amit ő előkészített nekünk ezekben a napokban. Ti, Ábrahám gyermekei, az ő szolgájának, ti Jákob fiai, az ő választottjai. Ő az Úr, a mi Istenünk. Igen, ez tény és valóság. Nekünk nincs senki más, akihez fordulhatnánk. Ő az Úr, a mi Istenünk. Az egész földre kiterjednek az ő ítéletei, vagy az ő döntéshozatalai. És tanulni lehetünk annak, hogy egyre jobban és jobban közeledik, egyre jobban és jobban. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, mert mindenből ki fogja magához vezetni az ő népét. Várjad, ó én lelkem, várjad az Urat, mindent ajánlj oda neki, mert ő szeret segíteni. Légy elszánt, hamarosan eljön a reggel, és a telet egy új tavasz követi. Minden viharok között minden bajban megvéd, megoltalmaz téged a te hűséged, Istened. Elhisszük ezt, testvérek és testvérnők, ezt teljes szívünkből elhihetjük, és segítségül hívhatjuk az ő nevét, és megköszönhetjük, és dicsérhetjük őt mindazért a jó és szeretetteljes dolgokért, amelyeket tett. Hálásak vagyunk ma este azért is, hogy kedves Frank testvérünk is újra közöttünk lehet. Hálásak vagyunk mindenkiért, aki eljött ma este is. Isten áldjon meg mindannyiunkat, ez az én imádságom. Hadd álljunk most fel, hogy együtt imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked ezt az estét, ezt a napot, ezt az órát is. Urunk, köszönjük, hogy dicsőrű énekekkel járulhatunk elétbe, hogy magasztalhatunk téged. Uram, mert te vagy a mi Istenünk, ahogy olvastuk, és így hisszük is, hogy ma este is meghallgatsz minket, és hogy már is meghallgattál minket. Uram, várunk te rád ma este is. Újra eljöttünk, és felidézzük emlékezetünkben mindazokat a nagyszerű dolgokat, amelyeket napjainkban véghez vittél. A te néped körében, ezen a világon, az emberek között erőteljesen kinyilatkoztattad és kinyilvánítottad magad. Te elküldted a te szolgálat és prófétádat ezzel az utolsó napok üzenetével. Uram, köszönjük neked! Magasztaljuk a te csodálatos nevedet, és imádunk téged, hogy ma este is elérd a te célodat, a te fennhatóságod által az én életemben, mindannyiunk életében. Hűséges Jézusom, arra kérlek, hogy vegyél el mindent, ami az útadba áll, ami megakadályozhat téged valamiben is, ami megakadályozhatja az áldásodat. Takaríts ki belőlünk mindent, szeretnénk teljesen megnyílni előtted, hogy betölthess minket a te áldásoddal, a te jó szent szellemeddel. Szükségünk van rád, Uram, napról napra egyre jobban. Szükségünk van a te isteni erődre ma este is. Az én testvéreim, a testvérnők, mindannyiunknak szüksége van a te jelenlétedre. A testvéremnek, aki a te ígéddel szolgál, Uram, szüksége van neki is a te isteni erődre. Mi mindannyian, Uram, feltekintünk te hozzád, és meghajló szívvel jövünk, és kérünk téged, Uram, szólj hozzánk erőteljesen, és nyilván is ki magadat is hatalmadban, Uram. Ó, Uram, elédbe hozzuk neked minden testvéreinket, és a testvérnőket is mindenhonnan, minden helyről, bárhol is legyenek, és elhozzuk neked minden szükségleteinket is, Uram. Te ismered mindannyiunk szívét, Te ismered mindannyiunk állapotát, mindent eléd tárunk, és tudjuk, Uram, hogy megajándékozol kegyelemmel ma este is, úgy a szólásra, mint a hallgatásra is. Ajándékozz meg engem, ajándékozz meg mindannyiunkat ezzel, Uram. Ezt kérem a Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Mindig hűségesek lenni Jézushoz, mindig hűségesek hozzá, hűségesek a keresztjéhez, amíg haza nem érünk. Mindig hűségesek Jézushoz, mindig hűségesek ő hozzá. Hűségesek lenni az ő keresztjéhez, amíg haza nem érünk. Mindig hűségesek legyünk Jézushoz, mindig hűségesek ő hozzá, hűségesek az ő keresztjéhez, amíg haza nem érkezünk. Mindig hűségesek lenni Jézushoz, mindig hűségesek ő hozzá, hűségesek az ő keresztjéhez, amíg haza nem érkezünk. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. A végén mindazok, akik hűségesek maradtak, meg lesznek koronázva. Azok, akik kitartanak a végsőkig, már pedig tudjuk, hogy az út utolsó szakasza bizonyára a legnehezebb, a legmeredekebb, a legtövisesebb, kövekkel kikövezve, de ennek az útnak a végén megnyílik a gyöngykapu mindazok előtt, akik hűségesek maradtak. Az utolsó énekben azt énekeltük, csak ott, ahol a kétség növekedik, ott új bátorságot merít az ellenség. Nekünk nincs semmi okunk a kételkedésre. Valaki egyszer azt mondta, szóval testvér, kételkedsz valaha te is? Majd azt mondta, igen, nyíltan bevallom, hogy én is kételkedem, de szeretném azt előtérben helyezni, hogy amit én kétségbe vonok, azok az én kételjeim. És azt gondoltam magamban, hogy ez nagyon jó volt. Az illető a saját kételjeiben kételkedett, de nem Isten szavában. Nos, szándékosan mondtam el, hogy senki ne higgye, hogy tőlem származik. Ezt egy amerikai testvér mondta el így. De nagyon sok mondani valója volt számomra. Amennyiben kételkedhetnénk Istenben és Isten szavában, az szinte megbocsájthatatlan lenne, mert Isten igaz, és minden cselekvéseiben hűséges. Ő hitelt érdemlő, ő szava hihető, amit ő megígért, azt minden bizonnyal be is tartja. Sőt, még azt is kijelenti az ő szavában, hogyha mi hűtlenek lennénk, ő mégis hűséges marad, mert nem tagadhatja meg önmagát, és minket sem tagadhat meg, mert az ő hűsége bizonyos számunkra. És Istennek vannak olyan emberei, akik soha nem felejtik el, amit értük vagy rajtuk tett. Sőt, azt merem állítani, hogy azok, akik már elfelejtették, azokon Isten még kell tegyen valamit. És amióta tudom, amit Branham testvér mondott, hogy egyrészt lehetséges a második területen vagy szférában minden áldással megáldva lenni, és a Szent Szellemmel még felkenve is lenni, anélkül, hogy a lélek a legbelső területen érintve lenne ettől. Azóta jobban megértek néhány dolgot, és sok rejtély megoldódott számomra. Amint tudjátok, ő felrajzolta a három kört, és az ember legbelső része vagy területe a lélek. Isten megteremtette az embert, és az ember élő lélekké vált. De a második terület, vagy szféra, a szellemi terület, és ebben a területben lehetséges minden áldás, minden tevékenység, minden ajándék, minden ott lehet ebben a második körben. És én nyíltan bevallom, mit gondoltok, hányszor tört ki rajtam a veríték csak azért, mert Branham testvér olyan nyomatékosan mondta, hogy a nyelveken szólás még korántsem bizonyíték arra, hogy Isten gyermekei vagytok. Nekem le kellett fordítanom, sok mindent le kellett fordítanom, és én magam is szükséghelyzetben kerültem azzal, amit le kellett fordítanom, és nem igazán tudtam kategorizálni a mondottakat még. De mióta lefordítottuk a prédikációkat, amelyek a pecsétek felnyitása után lettek tartva, sok minden által érintve lettem, és felismerhettem, hogy itt-ott felragyog a fény. Minden áldás bibliai és jó, de mégis attól függ, még mindig attól függ, hogy milyen mag található a lelkünkben. Az eső az eső, de a mag az is mag. És az eső előhozza azt a magot, ami el lett véve és meglévő bennünk. És ez egy olyan igazság, amelyet az Úr maga már az ő hegyi beszédében is kifejezésre juttatott, amikor azt mondta, Istennek a napsugara süt úgy a gonoszokra, mint a jókra, esőt küld az igazakra és az igazságtalanokra. Ez az igazság. Az, amit az Úr a hegyi beszédében is kifejezett. Az eső mindenkire esik, de a lényeges döntés a lelkünkben születik meg. És ez eszembe juttatja a tegnapi napot is. Berlinből jött egy telefonhívás egy hölgytől, aki a katolikus egyházból jön, és talán még mindig abban is van. De a többek között ellátogat egy pünkösdi gyülekezetbe, és hallott néhány dolgot. És valaki átadta neki Branham testvér prédikációit. És nagyon röviden olvasott bennük, és rögtön megállapította, hogy az irány, amerre tartanak ott a pünkösdi gyülekezetben, az visszavezet Rómába. Aztán felhívott engem, és azt mondja, még nagyon új nekem William Branham prédikációja, de ennyit már felismertem én is, hogy ez a bizonyos gyülekezet újra Rómába tart. És én ki akarok belőle lépni? Én az igazságot keresem. Igen, gondoltam magamban, mi legyen ez? És amint látjuk, Istennek megvan a maga útja. Nem számít, hol vannak az emberek, kik ők, amikor Isten ígéje eléri őket. Tudomást szereznek róla, tartozhatnak ők akárhová, az iszlámhoz, a hinduizmushoz, vagy bármelyik keresztény valláshoz. Abban a pillanatban, amikor Isten igényt tart az életükre, többé nem tartoznak sehova, hanem Istenhez tartoznak, aki drágán megvásárolta őket a bárány vére által. És akkor meg is találják az útjukat Istennel. Ma újra felhívott, már kétszer is, és teljesen el volt ragadtatva. A magam részéről azt kívánnám, hogy bárcsak kihívna Isten az embereket még a mi országunkban is. Amikor látom az embertömegeket más országokban, akik összegyűlnek, hogy hallják az Úr szavát, nem mintha tömegekről lenne szó, de szeretném látni, hogy megtelnek az egek, és a hívás el kell, hogy érje még az utolsókat is, és mi ezt örömmel tesszük, feltekintve Istenre. Néha magam sem tudom, hogy mindez hogyan lehetséges még, de Isten mégis új erőt ad. És akkor jönnek a testvérek, kezet fognak velem, és azt mondják, Frank testvér, szavamat adom neked. Kezdettől fogva kiálltam mellette, és ki is fogok állni mellette mindvégig, hogy Isten elhívott téged, és hogy az ő nevében dolgozol, vagy munkálkodsz. Sokan eljönnek, és amint tudjátok, én is csak egy ember vagyok. És néha nekem is jót tesz egy bátorítás. És nagyon hálás vagyok az Úrnak mindannyiotokért. Nincsenek szavaim, hogy kifejezésre juttassam azt, hogy Isten biztosította, hogy az ő munkája tovább folytatódhat. Én ezt nem veszem magától értetődőnek. Ez Istennek a kegyelme, és ezért valóban őt illeti minden elismerés és hódolat. Hadd vessünk most egy rövid pillantást az ígébe. Az lett intézve vagy mondva hozzánk, hogy adjuk tovább azt, amit Isten tett, és hogyan tudnánk ezt eltitkolni. És el tudnánk, vagy elrejthetnénk, amit Isten tett. Nemrég ezelőtt elbeszélgettem valakivel a Branham testvér szolgálatáról, és az illető azt mondja, igen, a név szerinti testvér azt mondja, hogy a Branham testvér szolgálata nagy áldás lett számára. És ezzel el volt intézve. Sokak számára nagy áldásá lett. Viszont akinek egy igazi, isteni, tartós, örökkévaló segítség lett azáltal, hogy láttuk, ami Istenünk kinyújtott kezét az ő szolgálatán keresztül, és minden beszédéből kihallottuk Isten beszédét, és megértettük, hogy nem csak áldásokról volt szó, hanem az Úr gyülekezetének a külön választásáról, előkészítéséről és tökéletesítéséről. És számomra ilyenkor mindig nagyon könnyű azt mondani, hogy sokan elindultak ugyan, és sokan prédikáltak, és még mindig prédikálnak, és prédikálni fognak, de hogy csak egy embert küldött el Isten egy isteni üzenettel. És ugye tudjátok, ezt csak azok tudják elhinni, akiket Isten eleve elrendelt arra. Az összes többiek azt fogják mondani, a mi prédikátorunknak megvan a Biblia iskolája, és mindenki pontosan tudja, hogy mit kell mondania, de hiszen ez már nem a lényeg. Isten népének joga van meghallgatni azt, vagy tudomást szerezni arról, amit Isten mondani akar nekünk. És még messziről sem azt jelenti, hogy mindenki, aki Istenről beszél, azon keresztül Isten is beszél, hanem Isten kiválasztotta magának az ő embereit, akiken keresztül szólhat. Istenről mindenki képes beszélni. De a lényeges kérdés az, hogy Isten beszélhet-e rajtuk keresztül. Bizonyára a 155. Zsoltárból olvastunk itt, és Mózesről való említés, és a Mózesről való említést is. Nekem Joel prófétára kellett gondolnom, aki a visszaszolgáltatásról beszélt. És ott is ugyanaz a megfogalmazás szerepel, hogy ez tovább kell legyen mondva vagy adva a gyermekeknek. A Joel első fejezet, második verse, majd a 13. verstől tovább. Halljátok meg ezt ti vének, és szenteljétek ide a figyelmeteket, ti mindannyian, akik az ország lakói vagytok, avagy történt-e valaha is ilyesmi a ti életetek során, vagy atyáitok idejében, vagy napjaiban, Beszéljetek erről a ti gyermekeiteknek, és a ti gyermekeitek az ő gyermekeiknek, és az ő gyermekeik a következő nemzedéknek. Következetesen tehát beszélni kell arról, amit Isten cselekedett. A gyermekeknek, a szülőknek, a szülők a gyermekeknek, és a gyermekek az ő gyerekeiknek, igen, a gyerekek gyerekeinek hallaniuk kell arról, amit Isten tett. De aztán jön az eltérés, és a 13. versben ezt olvassuk. Öltsetek gyászruhát, és jajveszékeljetek ti papok, siránkozzatok ti az oltár szolgái, vagy szolgálói, gyertek ide, töltsétek az éjszakát bűnbánati ruhákban, ti az én Istenem szolgái, mert az étel és az italáldozatot megtagadják Istenetek házától. Rendeljetek el egy szentséges böjtöt, hirdessetek egy általános imanapot, gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját az Úr a ti Istenetek házához, és kiáltsatok az Úrhoz. Ez is Isten szava. Mielőtt a következő fejezetben, a második fejezetben, a 25. versben közvetlenül szemünk elé van tárva és meg lett ígérve a jóvátétel, vagy a visszaszolgáltatás, ez az íge intéződik hozzánk, hogy gyűljünk össze Isten házába, és kiáltsunk Istenhez, az Úrhoz, aki megtagadta a vízfogyasztást az ő házától. Aztán a 25. versben ez áll írva. És kárpótolni akarom nektek azokat az éveket, amelyek termését felfalták a sáskák, a rákcsálók, az emésztők és a pusztítók, az én nagy hadseregem, amelyet ellenetek küldtem. Akkor majd legyen táplálékotok jó lakásig, és jó lakva dicsérjétek az Úrnak, a ti Isteneteknek a nevét, aki csodálatos módon cselekedett veletek, és az én népem soha többé meg ne szégyenüljön. És ismerjétek fel, hogy én vagyok Izrael közepete, és hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek, és senki más, és az én népem a jövőben soha meg ne szégyenüljön. Nos, mi ismerjük ezt az ígét az Ézsaiás prófétából, valamint az apostolok cselekedeteiben és a levelekben adott magyarázatot is. Senki meg ne szégyenüljön azok közül, akik az Úrban bíznak. És az énekíró is úgy énekli, én legyek az első, aki megszégyenülne. Nem, ez lehetetlen, ó, te hűséges menedék! Előbb összedől az ég, mint hogy engem a te szavad megtévesszen, és így hisszük, hogy Isten szava ugyanolyan valóságos, mint maga Isten is. És pontosan úgy, ahogy Istent nem lehet megmagyarázni, úgy az ő szavát sem lehet megmagyarázni. De pontosan úgy, ahogy az ő szavát el lehet hinni, úgy Istent is meg lehet tapasztalni. Ez a lényeg. Isten mindent a hit bibliai alapjára állított. Az elmúlt napokban úgy el kellett gondolkodnom azon, hogy az összes próféta és az összes apostol ugye egy doktori és professzori címmel ékesítette magát. Nem de? Dr. Simon Péter, Dr. Pál, Dr. Mózes és Józsuei professzor. Kik voltak Istennek ezen emberei? Kik voltak ők? Földművesek. Pásztorok. A férfiak közül az egyik azt mondja, én egyáltalán nem vagyok próféta, én eperfákat tenyésztettem. mentem, de az Úr elhívott engem. És mi volt az oka? Hányszor hallottunk már az ébredési időkről, amikor a földműveseknek nem volt idejük még kezet mosni sem. Koszos kézzel, de tiszta szívvel jelentek meg az Istentől érkező szolgálatra, és Isten kijelentette magát, és Isten megáldotta őket. És mi történt időközben? Nagyon sok minden. Még mindig nagyon jól emlékszem rá, jó 20 évvel ezelőtt bárki, akit Isten elhívott, prédikálhatott a pünkösdi gyülekezetben még. Ma már minden egészen másképpen van. Először is bevezették a bibliaiskolát, és bárki, aki elhivatottnak érezte magát, elmehetett még a bibliaiskolába. De aztán ezt is felskálázták. Mert ugyebár túl sokan voltak olyanok, akik nem mentek át a vizsgán. Aztán jött a középfokú érettségizés, és utána jött az abitúra. És mindannyian tudjuk, mi következik azután. De Isten emberei nagyon egyszerű emberek voltak, egészen egyszerűek, akik megtapasztalták és átélték Istent, és ők tudták, hogy kiben hisznek, és tisztában voltak azzal, hogy nem a saját szavukat hirdetik, hanem Isten szavát adják tovább. Mit gondoltok, ha Mózes odament volna, mint az apósa, Jetró nyájának a pásztora, a juhok és még ami a nyájhoz tartozott, azok őrzőjeként, és azt mondta volna, én vagyok doktor Mózes. Vajon mi lett volna ebből? És Isten összes többi szolgája is. Emlékezzetek csak vissza Branham testvér prédikációjára. Isten kinyilatkoztatása az egyszerűségben. Azt, amit a világ bölcsnek tart, Isten már régen bolondsággá tette, a többit még ezután fogja bolondsággá odaállítani, de azt, ami a világ előtt jelentéktelen, azt nemessé tette. Isten fiaivá és leányaivá, királyi nemzetségé, szent papságá tette azokat, akik bíznak benne, és akik hinni tudnak benne. Kik is vagyunk mi? Mit tettünk mi, hogy mindezt megérdemeljük? Semmi más nem érdemeltünk, csak haragot. Énekli egy énekíró, és mégis Isten kegyelmébe lett részünk. És a végén mindez csak kegyelem, és semmi más, irgalom. Szeretteim, nagyon a szívem ügyévé tettem, hogy mindazok, akik most még hallják Isten ígéjét, megtapasztalják, és át is éljék Istent. Mert semmi értelme nincs annak, hogy csak hirdessük az ígét annélkül, hogy átélnénk Istent. Isten ígének hirdetésével együtt jár, vagy össze van kötve az Istennel való tapasztalatszerzés. Máskülönben az íge hirdetésnek nem az volt a célja, hogy betöltse azt, amire el lett küldve. És hirtelen ez jutott eszembe, amikor az apostolok cselekedeteiben olvastam ma, vagy még nem is olvastam, de csak akkor olvastam el igazán, méghozzá a Pál apostol megtérésének a történetét. Hadd olvassak itt az apostolok cselekedeteinek 9. fejezetéből, és pedig főleg a 11. verset. De elolvasom a 10. és a 11. is. 10 és a 11. Már most lakott Damaszkusban egy Ananiás nevű tanítvány, akihez az Úr látomásban ezt mondta, Ananiás. Ő pedig így válaszolt, itt vagyok, Uram. Majd az Úr így folytatta, kelj fel útra, és menj el abba az utcába, amelyet egyenes útnak hívnak. Érdeklődj ott a Júdás házában, egy Saul nevű ember után, aki Tarzusból való, mert íme, meglásd, ő imádkozik. Álljunk meg ennél az ígénél. Mert íme, meglásd, ő imádkozik. Az Úr szólt hozzá. Neki volt egy személyes találkozása az Úrral. Semmi vita a körülötte lévőkkel, mert íme meglásd, ő imádkozik. És az ima késztette Istent aztán a cselekvésre. Ez az imádság volt az előjele annak az Istentől érkező élménynek, amely aztán ténylegesen megadatott neki. Mert íme meglásd, ő imádkozik. Még csak azt sem mondja, éppen azon van, hogy Istennek szentelje az életét, éppen megtérésre készül. Hanem mert íme meglásd, ő imádkozik. Az Istentől érkező élmény össze van kötve azzal, hogy imádságra késztet bennünket. Nos, nem úgy van, hogy önként elszánta volna magát az imádkozásra, hiszen küldetésben volt, hogy üldözze a szenteket, börtönbe zárja őket, és így tovább. De ez az első találkozás az Úrral arra késztette, arra ösztönözte őt, hogy elkezdjen imádkozni. És így Istennek lehetősége nyílt arra, hogy elvégezze benne a többit, amire még szüksége volt. El tudott küldeni valakit az imádság által már felkészült rá, ráhangolódott, és Isten el tudott küldeni azután valakit, hogy a valódi megtérés is megtörténhessen. Mert íme meglásd, ő imádkozik. És mivel imádkozott, Isten akcióba lépett, és azt mondta az ő egyik szolgájának, menj el oda, indulj el a városba, a ma bizonyos házba, és érdeklődj ott a tarzusi Saul után. Mert íme meglásd, ő imádkozik. Ott, ahol az emberek valóban érintve lettek az Úr által, ott nincs többé helye a vitának. Ott kifogynak az érvelésekből, kifogyunk az érvelésekből. Isten jelenlétében imádságra vagyunk késztetve, vagy ösztönözve. És abban a pillanatban, amikor imádkozni kezdünk, Isten megnyit már is számunkra a kaput és az ajtót is, hogy kinyilatkoztassa magát. Végül is Sault szólította meg először. Ez volt a kezdet. De az Úr beszédének az volt a következménye, hogy imádságra késztette őt. Ennél fogva leginkább az foglalkoztatott engem, hogy az Úr szavai arra késztessenek bennünket, arra ösztönözzenek bennünket, hogy elkezdjünk imádkozni. Az Úr szavai, az ima kiváltása, majd Isten válasza már nem szavakon keresztül, hanem egy élményen keresztül. Ez a sorrend itt ebben az esetben. Mert amikor Ananiás kézrátétellel imádkozott érte, valami történt. Egyszerűen kijelentette a 17. versben. Ekkor Ananiás útnak indult, bement a házba, rátette a kezét, és így szólt. Saul testvér, az Úr elküldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton idefelé, nyert újra vissza a szemed világát, és légy betelve Szent Szellemmel. Ez volt a válasz. Ne feledkezzünk meg a sorrendről. Először is az Úr szólt hozzá. Ez volt az első lépés. A második rögtön következett nyomban, hogy egy belső szükséghelyzetbe került, és elkezdett imádkozni, és Isten elkezdett intézkedni, és azt mondja az egyik szolgájának, menj el oda, és imádkozz érte kézrát étellel, és így tovább, mert imé meglást, imádkozik. És ez az imádság aztán meghallgattatásra talált egy Istennel való élmény által. Isten nem válaszol kétszer azáltal, hogy beszél. Isten egyszer szól, és megadja az ígéretet. Aztán imádkozunk, és akkor Isten nem mondja ki újra az ígéretet, hanem az ígéret beteljesedésén keresztül szól hozzánk. Aztán megadja azt, amit előzőleg megígért. Nem az Úr szavainak a megismétlése, hanem az Istennel való tapasztalat, és a válasz így hangzott ez esetben. Nyerd vissza újra a szemed világát, és töltekezzél be Szent Szellemmel. Ez volt Isten tervezete, és azt hiszem, hogy ez a helyes út. Amennyiben az Úr szólt hozzánk, és mi imára lettünk késztetve, akkor nincs más út, csak az, hogy Isten válaszoljon. És még egyszer mondom, nem újra beszéddel, hanem azzal a tapasztalattal, amit megígért azoknak, akik hívőkké lettek. És úgy gondolom, hogy miután ennyit hallottuk az Úr beszédét, ennek imára kellene késztetnie bennünket, sőt, ösztönöznie kellene bennünket arra, hogy Isten kegyelemből válaszolhasson. Volt egy másik ember is, aki imádkozni kezdett, ez Dániel volt. Hadd olvassam fel ezt is a Dániel 10. fejezetéből, a 11. verstől. Akkor így szólt hozzám, Dániel, te hőn szeretett ember, figyelj a szavakra, amelyeket hozzád intézek, és állj meg derekasan a helyeden, mivel éppen most lettem hozzád küldve. Amikor így szólt hozzám, remegve felemelkedtem, vagy felegyenesedtem. Aztán így folytatja, ne félj, Dániel, mert mindjárt az első napon, amikor arra szántad el magad, hogy tanulságot, hogy felvilágosítást szerez, és megalázkodj Istened előtt, meghallgattattak a te szavaid. Már most a te imádságot késztetett arra, hogy eljöjjek, elinduljak hozzád. Itt két bibliai ígeverset vettünk most szemügyre, egyet az Ószövetségből, egyet pedig az Új Szövetségből. Ott imádkozott egy ember, akihez az Úr előzőleg szólt, és megtapasztalhatta Istent eredeti keresztény módon, ahogyan az eredetileg is volt az elején, a kezdetben. Itt másrészről Dániel is Istennek egy embere, aki szintén imádkozni kezdett. Neki már is két gondja volt, először is. Az volt a gondja, hogy arra összpontosította az elméjét, hogy tanulságos felvilágosítást szerezzen. Szeretteim, ez nagyon fontos. Ma túl sokan vannak azok, akik arra központosítják a figyelmüket, hogy tanítsanak másokat, és soha nem fogynak ki belőle. Itt van egy próféta, akinek az elméje nem arra irányult, hogy tanítást adjon másoknak, hanem arra, hogy tanulságos felvilágosítást szerezzen ő maga. Ez a lényeg. És megalázkodj Istened előtt. Meghallgattattak a te szavaid. Itt két dologról van szó. Ő arra központosította a figyelmét, hogy tanulságos felvilágosítást szerezzen. de ennél fogva tisztában volt azzal is, hogy ehhez meg kell alázkodnia az ő Istene előtt. Ez volt a második lépés. És aztán jött a felelet is, a te szavaid meghallgattatásra találtak. Mindkettő összetartozik, a tanulságos felismerés és az Isten előtti megalázkodás. Isten nem azért szól hozzánk, hogy felemeljük az orrunkat. Isten azért szól hozzánk, hogy porba boruljunk előtte. Hogy egyáltalán szól hozzánk, akik porból vagyunk. És itt megtaláljuk. Amikor arra szántad el magad, hogy tanulságos felvilágosítást szerez, és megalázkodj Istened előtt. Akkor meghallgattattak a te szavaid, vagy az imádságod. Nos, mi is egy prófétai korszakban élünk, mi is arra irányítottuk a figyelmünket, hogy isteni útmutatást, tanulságos felvilágosítást szerezzünk erre az időre, bármit is mondjon nekünk az Úr. De a második lépés, hiszen mindannyiunknak még két lába van, amelyeken járunk, a második pedig a megalázkodás az élő Isten előtt, akinek a tanulságos felvilágosítását várjuk. És megvan írva az is, hogy mindnyájan Istentől lesznek tanítva, és nem egyiknek kell majd tanítani a másikat, és azt mondani a testvér, tanuld meg megismerni az Urat, hanem mindannyian megismernek, vagy felismernek majd engem a legkisebbtől a legnagyobbig. Itt találkozunk az ígérettel, amit Isten az Úr adott. És itt van ez a megerősítés, a visszaigazolás, a te szavaid meghallgattatásra találtak, és aztán ez a gyönyörű kiegészítés. Már most a te imádságod késztetett arra, hogy eljöjjek, elinduljak hozzád. Ott imádkozott egy Saul, Ananiás pedig útnak indult, és az Úr ezt mondta neki, mert ímé meglásd, ő imádkozik. Itt pedig találkozunk egy prófétával, Dániellel, aki tanulságos felvilágosítást szeretne kapni, és megalázkodik Isten előtt. Az ő szavai meghallgattatásra találtak, és itt ez áll, már most a te imádságot késztetett arra, hogy eljöjjek hozzád, elinduljak hozzád. Ez a két bibliai ígeszakasz foglalkoztatott ma engem az összejövetel előtt. És úgy vélem, hogy Isten így járt el egy Pállal, egy Dániellel, ez volt az ő útja velük, Isten így járt el a prófétákkal és az apostolokkal, az egész népével. És ez a te útad és az én útam is Istennel. Amennyiben az Úr szólt hozzánk, hadd ne maradjon csak a beszédnél. Hadd születne meg a nagy epekedés az imádkozás után. Juttatnák kifejezésre a sóvárgást és a vágyakozást, hogy Isten szava beteljesedhessen. És az Isten előtti megalázkodás is hozzá tartozik ehhez. Úgy tűnik, ez adja meg a szavainknak a szükséges vonzerőt. Ahhoz, hogy a mi imádságaink eljussanak Isten trónjához. Az Úr ellenáll a nagyképűeknek, de megajándékozza kegyelemmel az alázatosokat. És megvan írva, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. És a prófétáknak, az apostoloknak sem maradt egy más út, sem nekem, sem nektek, mint hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, hogy tanulságos felvilágosítást akarunk kapni, ha tanulságos felvilágosítást akarunk kapni, hogy imádságba merüljünk, és akkor megvan a bizonyosságunk, hogy Isten meghallgat bennünket. Szeretteim, én hiszem, hogy az Úr szólt hozzánk, és belsőleg érezzük a késztetést az imádkozásra, mégis néha gátlásaink vannak. Nos, mégis mi az, ami még visszatart bennünket, ahogy előzőleg Joelben is olvastuk? Gyűljetek össze az Úr a ti Istenetek házában, a papokkal együtt. És ott van még az a szó is, hogy kiáltsatok. Már most ezt nem akarjuk senkinek sem tanácsolni, de ha mégis megtörténik, akkor nem akarunk senkit ebben megakadályozni, mert Isten szelleme ki tud váltani egy olyan vészkiáltást az emberből, amit előzőleg nem tervezett, nem akart, de mégis megszületik, kitörik belőle. És akkor szeretnénk résen lenni, és nem akarunk az Úr útjába állni. Hadd olvassam ezt itt fel újra. Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját, az Úr a ti Istenetek házához, és kiáltsatok az Úrhoz. De hiszen tudjátok, hogy amikor valakinek kiáltoznia kell, az már nagyon komoly helyzetet jelent. Akkor nagyon komoly a helyzet, és ne áltassuk magunkat, a helyzet sokkal komolyabb, mint amennyire talán képesek vagyunk felfogni. És így hadd engedjük meg, hogy Isten ezen ígéje is szóljon hozzánk kegyelemből. Higgyétek el, az emberek, akikhez Isten szól, azokkal Isten tervez valamit, azokat meg akarja áldani, nekik megadja a lehetőséget arra, hogy megtapasztalják azt, amit megígért. Akivel Istennek nincsenek tervei, azokhoz nem is szól. Azokban nem hagy semmilyen vágyat felébredni, mert amennyiben Isten kimunkálja bennünk a vágyat, akkor azt is elvállalta, hogy ezt a vágyat megvalósítja. Eleget tesz neki. Igaz ez vagy nem? Vajon nem hallottuk-e? Amint már mondva is lett, Isten soha nem kelthette volna a szomjúságot az emberben, vagy az állatvilágban sem, ha nem lett volna víz a szomjúság oltására. Mindent, amit Isten kivált bennünk, amit kérünk, amire vágyat ébreszt bennünk, de hiszen arról már gondoskodott előzőleg, hogy a rendelkezésünkre álljon, hogy hozzáforduljunk, és meg is kapjuk azt. Saulus jó helyzetben volt. Én mindannyiunknak azt kívánom, hogy kegyelemből így hozzájuthatnénk. Neki nem kellett sokáig várnia. Kézrátétellel imádkozva lett érte, és egy mondatban minden benne volt. Saul testvér, nyerd vissza a szemed látását, és teljesedj be Szent Szellemmel. Ő egy kiválasztott felkészültség volt. Mi hisszük, hogy a kiválasztott nemzetséghez tartozunk. Egyesek számára ez elbízakodottan hangzik, de teljes szívünkből hiszünk benne. És mivel oda tartozunk, azért szólt hozzánk az Úr, azért ébresztett bennünk sóvárgást az ő szavain keresztül, és kiváltotta bennünk ezt a vészkiáltást, ezt az imádságot, és ő ezt kegyelemből ki akarja elégíteni, és meg akarja adni nekünk azt a tapasztalatot, amit kértünk, vagy kérünk. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Most pedig hadd álljunk fel és imádkozzunk valóban. Mennyei Atyánk, együtt köszönjük neked ezt az estét is, a te drága és szent ígédet, amelyet ismét elénk tártál. Bár lenne, hogy ne csak hallottuk volna, hanem a szívünk is hálássá vált volna. Hadd kerüljünk mi is, Uram, ebbe a helyzetbe, hogy annyira megragadjon bennünket, Uram, a te szent szellemed ereje, hogy felkiáltsunk, Uram. Ó, Uram, tedd ezt egy komoly dologgá a szívünkben, egy szükséghelyzetté, Uram. Mert látjuk, Uram, hogy a szükség valóban elég nagy. De, Uram, te elég nagy vagy arra, hogy minden viszontagsággal szembenéz, ó Istenem. magasztalva legyen a te neved. Feltekintünk te hozzád, imádunk téged, hálát adunk neked. Magasztaljuk a te nevedet ma este együtt, és megadjuk neked a tiszteletet. Halleluja! Uram, méltó vagy arra, hogy dicséretben, magasztalásban, dicsőségben és imádatban részesülj a Jézus nevében. Halleluja! Amen.